Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Góra Kirtan Dász, azaz bolgári nevén Gyulai Gábor, aki a Krisna-völgyi befőző üzemnek az egyik vezető munkatársa. A mai témánk a vegyszermentes, fenntartható tartósítás. Ugye itt ez azért egy nagyon fontos téma a fenntarthatóság szempontjából, mert ugye vannak olyan szerencsés országok, mint India, ahonnan a mi kultúránk is, amit mi követünk, származik, ahol az év 12 hónapjában, mind a 12 hónapban lehet valami frisset enni, mert mindig teremnek a dolgok. Itt ezen a mérsékelt éghajlaton azonban, hát mondjuk az év 6 hónapjában van valami friss, és a másik 6 hónapjában, hogyha nem importálunk a déli féltekéről valamit repülőn, akkor azt tesszük, amit eltettük magunknak. Most azt szeretném megkérdezni, hogy itt Krisna-völgyben hogy néz ki ez az egész tartósítás?
Hát ugye először is azt a témát járjuk körül, amit az elején említettél, hogy a maikor embere az egy ilyen kényelmes helyzetben él, ugye bármikor bemegy a boltba, bármit meg tud vásárolni, és hogy nagyon széles körű az a választék, amit ő ugye megvásárolhat. De ez nem volt mindig így. Szóval India abból a szempontból ugye ott föl sem merül ez a tartósítás dolog olyan formában, mint ahogy mondjuk itt fölmerül, mint ahogy a korunkban, századfordulón vagy előtte próbálták azokat az élelmiszereket, amelyeket nyáron megtermeltek, vagy abban az időszakban, őszi időszakokban, amikor minden érett, és akkor azt leszüretelték, valamilyen módon feldolgozták, és eltették azokra az időkre, amikor szükség volt rá. Amikor mondjuk télen már nem teremett semmi, vagy tavasszal, amikor még csak virágzottak a fák, vagy a növények éppen bújtak ki a földből. Indiában ez egy kicsit más, ott folyamatosan azt fogyasztják frissen, ami éppen jön, és egy kicsit más a gondolkodás mondjuk ebben kapcsolatban.
Persze ott is van szezonalitás, de ott inkább csak 3 évszak van, és azért minden évszakban valami terem, meleg az van.
Igen. De mondom, tehát ott egy kicsit másként állnak hozzá, hogy csak egy különbséget említsek a savanyúságokkal kapcsolatban. Ott frissen csinálják ezeket az acsár nevezetű, amit angolok pickle-nek neveznek, vagy ilyen savanyú dolgoknak, ami segíti az emésztést. Itt nem nagyon tudjuk ezt megcsinálni. Hogyha akarjuk, hogy télire eltegyük, akkor máshogy kell azt nekünk eltartósítani, más is lesz a végeredmény, de ugye, mint amikor nyáron mi csináljuk a kovászos uborkát, szóval ők, nekik ott az a 12 hónap, amikor, ha lenne minden 12 hónapban uborkáik, akkor mindenki 12 hónapban tudnának csinálni, és nagyjából így is van. Mi nekünk ez csak nyáron adatik meg. És szóval, hogy egész más dolgokat kell figyelembe venni, és mivel ugye itt élünk, a mérsékelt égőben, akkor a tartósításhoz is azokat a dolgokat kell figyelembe venni, ami adatik számunkra.
Igen. Igen. Beszélgettünk úgy a felvétel előtt például a cukkiniről, hogy a cukkinit azt milyen nehéz eltenni, vagy ha eltesszük, akkor...
Igen. A fő dolog, ugye, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy vegyszermentes tartósítás, vagy egyáltalán tartósítás, akkor gondolkodnunk kell azon, hogy ha visszamegyünk a legalapvetőbb kérdésekig, hogy az ember mindig azt gondolja, hogy jaj, most akkor hogy lehet vegyszermentesen, stb. De először is át kell gondolnunk azt, hogy milyen ételféleségeket akarunk tartósítani, mi lesz a végeredménye annak a élelmiszernek, amit tartósítunk, mit akarunk belőle csinálni, készíteni, és ez akarva akaratlanul kompromisszumokra fog minket kényszeríteni. És régen, ugye, ha azt nézzük, hogy mondjuk az emberek kását ettek mondjuk egy lekvárral reggelire, Ma már nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi kását tegyünk lekvárra a reggelire, de az volt, hogy volt kukoricadara, megfőzték vízben.
Puliszka.
Puliszka, és akkor ettek hozzá szilva lekvárt. Szóval, hogy és az emberek így nőttek föl, és nem volt semmi problémájuk, de most nekünk, hogyha már 3 vagy 4 nap után puliszkát kéne enni szilvalekvárral, akkor nagyon problémás lenne az életünk. De ez azért van, mert hogy megszoktuk, hogy, tehát, hogy azért mondom, hogy ha tartósítunk az alapokhoz, hogy kell visszamennünk, mert el kell fogadnunk, hogy nem fogunk tudni olyan végeredményt elérni, mint a cukkini, hogyha télen veszünk cukkinit, ami mit tudom, és Spanyolországból hoznak, azt nem tudjuk azt az eredményt elérni, hogy a mi nyári cukkininkat úgy elrakjuk, hogy az olyan legyen.
Hát igen.
Tehát, hogy maximum egy cukkini krémleves tudunk abból csinálni, vagy valami savanyúságot esetleg, de az is nem az lesz, ami frissen a földről leszedünk.
Igen. Hát van annak azonban egy olyan vonatkozása is, hát persze, hát természetesen én is megveszem karácsonykor a paddizsánt, meg a cukkinit, de hát meg brokkolit, ugye Spanyolország teljesen átállt erre, ugye van napsütése, és akkor valahogy megoldják a vízellátás, és akkor ilyen hatalmas, hogy is mondjam, 1000 négyzetméterekben mérhető felületen termesztik ezeket a zöldségeket. Na de hát milyenek ezek a zöldségek? Ugye ennek két problémája van. Egyrészt az, hogy agyon vannak vegyszerezve, mert máshogyan nem képesek ugye ezek az üvegházi kártevőket kontrollálni. Ezek kifejezetten erre az üvegházi életmódra szakosodott kártevők. A másik pedig az, hogy ugye azért mégsem kapnak ezek annyi napfényt, hogy ezek ilyen felfújt ízék. Hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy milyen az íze egy paddizsának, amit egy melegházban termeltek, vagy ami kint a szabad földön termelt. Tehát nem ugyanaz az ízük. Tehát valahogyan jó lenne teljesen elkerülni ezeket a mesterséges ételeket, de hát ez akkor tartósítani kell.
Hát igen, minden olyan dolog, amely ugye látjuk, hogy a mezőgazdaság, vagy az élelmiszeripar, hogy amikor profitot szeretne ebből a ugye dologból, már pedig minden olyan gazdasági vállalkozásnak ez a lényege, hogy profit orientált. De a probléma az, hogy többet termelünk, mint amennyit elfogyasztunk, vagy amit ugye azokra a célcsoportra termelnek, mert ugye mondjuk egy afrikai országban nem viszik el, mert ott tudják, hogy ott nem tudják az emberek megvenni, mondjuk meg szegények.
Igen.
És akkor nekünk meg mindenki termel ugye azoknak az embereknek, akik mondjuk egy olyan aránylag közép módon élnek, tehát egy ilyen van valami gazdasági erejük, de ott meg túltermelés van. Igen. Ami azt jelenti, hogy az élelmiszerek nagy részét kidobjuk. Tehát itt most az a probléma, hogy nem csak az a probléma, hogy kidobjuk az élelmiszert, az is a probléma, hogy kizsákmányoljuk a földet. A probléma az is, hogy az élelmiszert, amit kidobunk, amit megtermelünk, az is mérgezett, amit kidobunk, az is mérgezett. Úgy állandóan probléma, hogy hogyan dolgozzák föl az élelmiszer hulladékot. A csomagolás technikáról nem is beszélek, hogy mennyire szennyező a környezetünkre nézve.
Csak tengereket elárasztja a
igen.
műanyag.
És amellett ugye, hogy kidobjuk az élelmiszereket, az embereket leszoktatjuk arról, egy konkrétan le vannak szoktatva, hogy ők azon gondolkozzanak, hogy élelmiszert hogyan rakjanak el a jövőre. Na most, amikor ez megszűnik, nem lesz hűtő, gáz elfogy, a villamosság megáll, vagy bármi olyan dolog közben jön ebbe a rendszerbe, ami ugye akadályt okoz, akkor nem lesz semmink, amit megegyünk. Szóval elfogy. Igen. Nem raktunk el befőttbe nagyanyáink még régen. Régen az emberek egy más mentalitásban éltek, mert tudták, hogy a spejsz tele van lekvárral, meg minden, és hogyha jönnek ínséges idők, már pedig ugye még már a 100, ez csak nem kell sokra visszamenni, tehát mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es években, vagy világháború környékén, akkor tudjuk azt, hogy az emberek értették, hogy kell azért gondolni arra, hogy esetleg közben jön valami nehéz időszak, mi lesz akkor, mit fogok akkor enni, és hajlandóak voltak kompromisszumra, hogyha ezt kellett tennem 5 napig, akkor azt tettem 5 napig, és nekünk az egy fontos dolog, hogy azt a szemléletet kell visszahoznunk, az az önfenntartás egyik alappillére, hogy kell gondolnunk, hogy most van nekünk, de mi lesz, ha nem lesz holnap után. Szóval ez a szemlélet, ami fontos, egy fontos alappillér a tartósításnak. Nem, most az, hogy hogy csináljuk, mindenről úgyis később beszélünk, igen, de egy fontos alappillére, az alapja, hogy a gondolkodásmódunkat megváltoztatjuk. Ez a dolog, amit ma megtermelünk, az érték, és hogyan rakjuk el úgy, hogy nekünk az az érték, ne kidobjuk, ne veszendőbe menjen, hanem megmaradjon.
Igen. Most hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk azzal, hogy Krisna völgy miket tesz félre. Mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és Góra Kirtan Dásszal, polgári nevén Gyulai Gáborral beszélgetek, ő a Krisna-völgyi befőző üzem egyik vezető munkatársa. Nos, a témánk ugye a vegyszermentes tartósítás, és most arról kérdezem Góra Kirtan Prabhut, hogy milyen termények vannak Krisna-völgyben, amit érdemes vagy lehet félretenni, eltenni befőtnek?
Hát nagyon sokféle dolog van, ugye zöldségek meg gyümölcsök, ami aktuálisan terem. Sajnos, mivel ugye az éghajlatunk most eléggé változékony, ezért sokszor van az, hogy valami nem terem. De általában mindig azért Krisna, ugye Isten segít rajtunk, hogy a következő évben meg úgy adja, hogy akkor mondjuk egyik évben lefagy a dió, nincsen egy darab dió se, de a következő évben meg kétszer annyi van. Tehát, hogy, hogy ugye hát ez egy ilyen dolog, hogy nagyon változékony az éghajlatunk, nagyon sokszor van az, hogy tavasszal, március végéig még fagyok vannak, vagy április végéig még esik a hó. Hát
az idei év az katasztrofális volt, mert ugye március végére nagyon meleg lett, a fák elindultak, virágoztak, igen, minden, és április 9-én volt egy olyan kemény mínusz 10 fokos fagy, hogy az egész lefagyott.
Igen.
Tehát nekem nem csak az én kertemben, nem csak a Kajszi barack, ami sosem nagyon szokott sikerülni, de még az a bizonyos, a mirabolán szilva, ez a igen, kis apró ringó, ami tényleg szemétnek tekintetik általában, igen, bár én nagyon jó lekvár tud belefőzni, egy szem nem volt, pedig van vagy öt fa, egy szem ringló nincs. Na de azért valami csak sikerült.
Igen, de ez azért jó, mert ez bizonyítja számunkra, hogy nincsen klímaváltozás, ugye?
Hát ez nem bizonyítja egyáltalán.
De hát ez most egy kicsit ironikusan mondtam.
Igen.
Tehát az, hogy ugye mindenki mondja, nincs klímaváltozás, nincsen itt semmi probléma, most mit aggódunk ezen a dolgon, hogy március végén esik a hó. Tehát itt szokott az lenni.
Jó, volt régen is, csak nem volt ennyire szeszélyes.
Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ami van, és akkor, de viszont ugye vannak a gyümölcsök, és akkor kezdődik a, mit tudom, az epertől egészen ősz közepéig, alma, körte, az őszi fajták, stb. Tehát ezeket mind, amit tudunk, földolgozzuk. Ugye nálunk az üzem az kétféle részlegből áll. Az egyik dolog, hogy ellátjuk a közösségünket, akik itt élnek Krisna völgyben, és ugye van egy ilyen közösségi konyhánk, ahova szállítunk azokat a dolgokat, amiket földolgozunk. Ez egy nagyon fontos eleme az önfenntartásunknak, hogy használjuk el azt, amit megtermelünk, akkor ugye azon gondolkozunk, hogy ezt milyen formában, amit már mondtam, hogy tartósítjuk. A konyha kompromisszumkészséget mutatva hozzááll ehhez, hogyha mit tudom én, ebből sok van, akkor sokat fog abból használni.
Volt ilyen a sütőtökkel, igaz?
Igen.
Pár évvel ezelőtt.
Igen, de hát ez meg egy olyan dolog, hogy akik itt élnek, tehát nekünk ezt kell értenünk, hogy az önfenntartás ezt hozza, hogy néha nem az ízlélésünk fog dönteni, hanem az fog dönteni, hogy mi van. Na most elég sok minden van azért, tehát nem problémás, aztán a zöldséges kertből meg jönnek be folyamatosan azok a termények, amelyeket földolgozunk, a zöld bab, a spenót, a tökfélék, különböző olyan, ezeket mind vagy félterméknek dolgozzuk föl, ami azt jelenti, hogy ugye mondjuk egy féltermék, ha azt nézem, hogy amit a cukkiniről, ha beszéltünk, hogy egy leves alapnak megcsináljuk a cukkinit, 5 literes üvegekbe befőzzük, és akkor egy krémleves nagyon jó lehet belőle egy meleg.
Ez gyakorlatilag egy sterilizált lezárást jelent, csak vagy valami ízesítést is?
Nem, a féltermékek általában semmilyen.
Úgy csak az a dolog, hogy az a zöldség, vagy egy gyümölcs, az megmaradjon egy konyha készállapotban.
Igen, és nagyobb mennyiségbe főzzük be, tehát nem ilyen kis üvegekbe, hanem nagyobb mennyiségbe.
Hát mi van nagy konyha?
És azért a másik dolog, hogy ugye vannak ezek a krisnavölgyi termékek, amelyeket mi gyártunk, ezeket olyan eladásra gyártjuk, hogy megvásárolhatják az emberek Budapesten is, vagy
bioboltokban,
igen, vagy a bio nagykerben. Itt is van egy mintaboltunk krisnavölgy bejáratánál, és ezek a krisnavölgyi termékek, amiből 46 féle van. 46 féle termék. Vannak vegán, gluténmentes krémeink, pástétomaink, amelyek segítik azt, hogy az emberek ugye csak a vajas kenyér helyett találják valami más alternatívát. Akkor vannak nagyon finom gyógynövényes, vagy helyi méz, ugye van méhészetünk, mézes szörpjeink. Szóval ezeket csináljuk, és ezekhez megcsináljuk a féltermékeinket, amik szintén a helyi krisnavölgyi alapanyagokat használjuk, de ha nem, mert mondjuk éppen kevés krisnavölgybe, és ugye első a közösség, és első ugye az istenszobrok fönntartása, mert oda is
ugye,
az oltárnak, ugye ott van egy külön konyha, hogy főznek az istenszobroknak, Krisnának, Ráda Krisnának, és akkor oda is csinálunk termékeket, készítünk termékeket.
Azok gondolom nem ilyen 5 literes.
Nem, azok kisebb üvegben, a nagy konyhának, nagy üvegekben, és készítjük ezeket a krisnavölgyi termékeket, ami a fölösleget dolgozza föl, ha marad valami olyan dolog, amit nem tudunk ide a közösség számára már földolgozni, mert olyan sok van, és hirtelen annyi van, akkor ezeket használjuk, vagy olyan termelőktől veszünk, akik köztudottan biotermeléssel foglalkoznak, van akik a kisberényi közösség, akiktől szoktunk venni zöldséget, és környéken termelők, akik nem használnak vegyszereket, és akkor úgy ezeket így.
Említetted, például hoztad a zöld babot, ezt például hogyan kell tartósítani?
Hát a zöld babot, ugye ez a zöld hüvelyi, vagy a sárga hüvelyi zöld bab szokott jönni, ennek annyi, hogy levágjuk a végét, és sós lében egyszerűen egy pasztorizáljuk, így van.
Tehát akkor lényegében a csíramentesség a lényeg, ízesítés nem kell, a só az csak gondolom inkább csak a tartósítás szolgálja.
Annyi, hogy amikor tartósítjuk a hővel a zöldségeket, akkor egyfajta hőhatás éri őket, ami azt jelenti, hogy puhulnak és ízt vesznek föl. Azért fontos, hogy vagy sós, vagy egy ilyen sós, cukros, citromsavas, vagy sós, citromsavas lében tegyük el őket, mert ízetlennek lesznek a zöldségek. Aha. Hogyha nem, ugye úgy, mivel megpuhulnak, további főzést már annyira nem igényelnek, azért legyen valami ízük, mert a só segíti azt, hogy az ízhatásuk kijöjjön.
Értem. Jó. És akkor tulajdonképpen tettek a zöldségféléket, és nyilván gyümölcsöt is tesztek el. Igen. Na most a gyümölcs, az én fogalmam szerint a lekvár az már egy készétel, de akkor nem csak lekvárfőzés van.
Nem, teszünk el egészben is gyümölcsöket. Már úgy egészben, hogy tehát vannak bizonyos fajta bogyós gyümölcsök, amelyeket ugyanúgy szirupban elteszünk.
Epret például, vagy?
Epret is teszünk el szirupban. Nem olyan egyszerű, de még mindig működik. Nem lesz olyan, mint ugye, ezért mondtam ezt a kompromisszumra való hajlandóságot, hogy az nem lesz olyan, mint a friss eper sohasem. Tehát, hogyha valaki egy epertortát akar csinálni, és eperrel akarja díszíteni, akkor ne a befőtt eperrel
díszíteni. A legjobb kombináció, hogyha most szabad ilyen receptekkel is mutatni a hallgatóságot, hogyha ugye megveszük, ha mondjuk karácsonyra kell egy epertorta, akkor megveszük a teljesen ízetlen epret a szupermarketben, ami a tetejére kell, és leveszük a polcról azt az eper lekvárt, vagy eper dzsemet, amit mi tartósítottunk, így van? És a krémbe meg az megy.
Igen.
Én most idén úgy tettem el epret, mert én nagyon lusta vagyok, nem szeretem a hosszadalmas folyamatokat. Tudom, hogy itt van egy recept, ami ilyen több napon át történő szirupos öntögetés, forralás, stb. Majd ezt majd meséld el nekünk, de én ezt most úgy tettem el, hogy vettem ilyen másfél literes befőttes üvegeket, teleraktam eperrel, tehát megmosott, lecsomázott eperrel, de semmi víz, és beleszórtam fruktózt. Ugye a fruktóz az egy nagyon kellemes cukorféleség, jobb, mint a répacukor, egészségesebb valamivel, és sokkal édesebb, tehát kevesebb kell belőle, és higroszkópos, azaz kivonja a vizet a gyümölcsből, és az történt, hogy ezek az eprek szépen összetöppettek, lett egy levük, ami szörp, mert ugye eperli, és ez tulajdonképpen egy fél termék, mert majd később, amikor ráérek, akkor az eperet még egyszer felfőzöm lekvárnak, és a levét meg szörpnek. Úgyhogy ez a módszer, és persze ki kellett dunsztolni, hogy nehogy megromoljon. Uh-huh. És akkor itt az eper az hogyan? Mi történik az eperrel?
Hát az eper most fel? Ugye mi is hasonló módon csináltuk, csak egy nagy edénybe, tehát mint amit most elmondtál. Aha. De most van még egy másik módszer, ugye? Igen. Mert én gondolkoztam azon, hogy az eper minél többet áll, annál több esélye van arra, hogy ugye hát alkoholos erjedésnek indul. Na most volt már egy párszor az, amikor éppen ugye, hogy ezt így próbálgattuk, hogy pár napot áll a cukor alatt, és stb. Most azt szoktuk csinálni, hogy cukorszirupba blansírozzuk az epret. Aha. Forró, lobogó cukorszirupba. Ez két dolgot csinál. Nagyon rövid ideig blansírozunk. Ugye a blansírozás ez egy olyan folyamat, hogy egy rövid hőhatásnak teszünk ki a zöldséget, gyümölcsöt, bármit. Ami azt jelenti, hogy az összes kórokozó meghal a tetején. De a eper nem esik, tehát nem úgy esik össze, nem annyira tud össze. De viszont megrogyik az eper. És azért az üvegbe többet tudunk tenni. Ugye ez először azt csináltuk, amit te elmondtál, de sajnos az epernek van egy ilyen furcsa tulajdonsága, hogy a víztartalma még nem mutatkozik meg, csak amikor már befőzted.
Igen.
És ez azt jelenti, hogy ugye tele van az üveg, és már nem tudsz beletenni epret, de mikor kiveszed a dunsztól, már csak félig van. És ez
tehát én eleve úgy csináltam ezt azzal, hogy én majd egyszer később, ugye ez eláll, mesteril, hogy majd egyszer később majd ezt a két fázist.
Igen, de nálunk ez nem így működik, mert ugye, hogyha visszük valahová mondjuk másoknak, akkor úgy nem tetszik nekik, hogy csak félig van.
Hát igen.
De ez nem tud, tehát, mert az eper az felére összeesik gyakorlatilag, de amikor leblansírozzuk, akkor már összeesik.
Igen, tehát
és akkor többet tudunk az edénybe, hogy a tároló, mit tudom én, a befőttes üvegbe rakni, és akkor utána ezt a forró szirupot, ami forrásban van, ezt még ráöntjük, és akkor behúzzuk, és akkor ledunsztoljuk vizes dunsztba. Uh-huh. És akkor így sokkal több eper fér bele, jobban, gyorsabb a folyamat, nem alkoholosodik meg az eper, és ez teljesen így normális, és nagyon érdekes, hogy amikor blansírozzuk az epret, egy idő után a szirup, amiben blansírozzuk, az eper szörpé változik.
Igen.
Átveszi az epernek azt a nagyon finom aromáját.
Igen.
Úgyhogy ez ilyen, tehát ez ilyen hosszú, tehát most ez egy ilyen szakmai titkot árultunk el ebből a dologgal, tehát de mondjuk egy eper az belefér.
Lesz olyan hallgató, aki örül ennek a receptnek.
Igen,
is.
Igen.
Igen. Jó. Tehát tulajdonképpen akkor itt ilyen lehet azt mondani, hogy teljesen üzemszerű, vagy inkább félüzemi manufaktúrális
módszer. Mi manufaktúrál vagyunk, igen. Ami azt jelenti, hogy páran vagyunk csak, amit tudunk, földolgozunk. Sajnos sokszor szokott olyan lenni, hogy mi is kompromisszumokra kényszerülünk. Mert ugye van mondjuk egy adott munka idő az embernek, amit elvégez, nem lehet az, hogy egészen hetekig folyam, mert ugye régen volt egy ilyen, hogy amikor jött a, mit tudom én, a kukorica, akkor mindenki kukoricát tört.
Igen.
Éjjel-nappal, reggeltől estig, és akkor amíg le nem ment a kukorica, addig ezt csinálták. De mi ezt nem tudjuk megtenni, hiszen más dolgok is vannak mellette, ezért úgy kell szerveznünk az egész életünket, és van, amikor például az van, hogy olyan sok alma van, hogy nem tudjuk földolgozni az almát, akkor a lének elrakjuk, van ilyen présünk, lepréseljük, és akkor ezt is egy már előre gondolkodás, hogy milyen terméket fogok abból a dologból csinálni, milyen dolog lesz, hova megy az a dolog, mit érdemes belőle csinálni, hogyha nagyon sok van.
Gondolom, itt egy nagyon komoly előny az, hogy nincs messze a termelő. Tehát ugye a közösségen belül folyik a gyümölcs termelés is, tehát akkor gondolom, te mint befőző, tudod azt is befolyásolni, hogy milyen érési stádiuma vegyék le, szedjék le, igaz?
Igen, de ugyanakkor meg van ennek egy hátránya is.
Igen.
Az a hátránya, hogy néha nem tudod tervezni. Tehát az, amikor két napig esik az eső, és hiába főznél be meggyet, mert ott van a meggyfán a meggy, és nem tudja senki leszedni, mert szakad az eső, de te akkor érsz rá, és aztán a harmadik nap már nem érsz rá, mert akkor meg jön a spenót, jön a másik oldalról, és jön, nem tudom, 50 vagy 100 kiló spenót, és akkor hirtelen idehozzák a meggyet, mert most már napos az idő, és le tudják szedni. Na ezek problémák, a közelség problémái, mert akkor meg az a dolog van, hogy akkor kell kombinálni, hogy mi áll el, mi jó, hogyha ráadásul esett az eső, és amely vizes lett, akkor hamarabb megpenészedik.
Igen.
Szóval nagyon-nagyon sok olyan részlete van ennek a dolognak, amit régen ugye mi, mint közösség, elég sok más dologgal is foglalkozunk. Szóval, hogyha csak ez lenne, és minden tagja a közösségnek az önfenntartással foglalkozna, akkor nem lenne probléma, hogy most akkor ide jön 30 ember, és megyet magoz, és 5 óra alatt a 150 kiló megyet kimagozza. De amikor csak 3 ember van, akinek más igen. dolga is van,
igen.
meg még ugye,
akkor
nagyon nehéz, és hiába hívunk be még a faluból segítséget is, akkor is lehet, hogy 3 napig csak megyet magozunk, hogy be tudjuk főzni. De az a probléma, hogy a harmadik nap után a felét meg kidobjuk a mennynek, mert én, már megvan penészet.
Én ezt nagyon frappánsan oldottam meg, és ez autorizálva is van. Én azt csinálom, hogy a megyet csak le, tehát a szárát szedem csak le, és maggal együtt főzöm fel, és aztán a kész lekvárból lehalászom a magokat, és így sokkal jobb íze van, valahogy a mag ad bele egy kis kesernyés.
Mag sok pektin tartalmaz, és sűrűbb is lesz a lekvár.
Igen.
De mi nem lekvárnak dolgozunk.
De nem lekvárnak, aha, hát igen.
Tehát mi nekünk úgy kérik, hogy magozott megyet kérnek szirupba. Na most ezt nem tudod megoldani.
Nem tudod megoldani máshogy.
Mert én is a megylekvárt úgy csinálom, hogy egyszerűen belakom a nagy lábosba, főzöm, és utána szűrjük szitán. És akkor az a dolog van, hogy ilyen nagy lukú szitán szűrjük, ami azt jelenti, hogy ugye se szár nincs rajta.
Gyakorlatilag passzírozott.
Csak a magot szűrjük ki
igen,
belőle.
Igen.
És, de amikor például szörpöt csinálunk, mert azt is kérnek, megy szörp. Meg mi is csinálunk, mint krisnavölgyi szörpök. Uh-huh. Mert nem megyet nem csinálunk, megyet, de hogy csinálunk megy szörpöt, vagy akár eper szörpöt, vagy ribizli, vagy ilyesmi, ezt mind csinálunk. De egyszerűen annyi, hogy annyira rostos az egész, hogy mire egy szűrt szörp lesz, addigra már a egyharmadát ki kell.
Hát igen, ez ugyan egy manufaktúra, de még mindig nagy üzem az én termelésemhez képest.
Ja, igen.
Hát persze. Még az sem ott van, az a 20 vagy hány literes, 20-30 literes lábos, akkor megfőtt az egész, akkor csak egy szűrővel lenyomom a levet, vagy a tadót, és akkor a szűrőből a levet kikanalazom, és akkor az a szörp kész. Ennyi.
Persze.
Tehát ez egy nagyon egyszerű, persze. Csak ilyen méretekben ezt nem lehet csinálni, mert örökké tartani.
Hát mi még a manufaktúrák közül is egy pici vagyunk egyfelől, de azért mondjuk egy családi manufaktúrához képest már azért nagy. Tehát van olyan hónap, amikor 10.000-es nagyságrendben csináljuk a terméket, vagy nem, mondjuk nem, de 5.000-es, mondjuk.
Igen,
így
az
mondom.
Már azért az már komoly.
Tehát, hát hogy ugye 46 féle termék, ha mindegyikből főzök, mit tudom én, 100 dolgot, az 4.600 hát termék, de van, amikor krémekből is többet, tehát, hogy mondjuk 2-3 hét alatt nagyon sokat termelünk, és aztán van, amikor meg nem, mert ugye akkor azt meg beraktározzuk és adjuk el folyamatosan, de általában mindig ilyen, tehát hogy ilyen fésős módszerrel csináljuk, hogy ezt most megcsináltuk, akkor jön a másik, de akkor megadom, meg már fogy, stb. Igen, az így. Igen. Így.
Jó, hallgassunk megint egy kis zenét. Mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és Góra Kirtan Dásszal, azaz polgári nevén Gyulai Gáborral beszélgetek, aki a Krisnavölgyi befőző üzemnek egyik vezető munkatársa. Idáig nagyon sok érdekes dolgot hallottunk arról, hogy hogyan folyik itten egy közösségen belül a, a zöldség-gyümölcs termelés, hogyan lehet ezeket feldolgozni, de egy valamiről még nem beszéltünk, hogy egyáltalán a Krisna hit gyakorlatában, tehát a vajsnavizmus, ugye más nevén, gyakorlatában hol foglal helyet az evés?
Egy fontos része az evés, de ugye mindennek van egy előzménye, ugye ahogy az előzőekben is beszéltünk, hogy a befőzésnek is van előzménye, és mindennek van egy ilyen meditációja, vagy egy ilyen gondolat íve, ugye, hogy az evésnek is van, hogy az evés csak egy végső stádiuma annak, hogy főzünk, és mindent beszerzünk a főzéshez, vagy mindent megalkotunk a főzéshez. És a befőzés az egy ilyen része ennek, hogy segítsünk abban a dologban, hogy valami jót főzhessünk, ugye. És akkor azért, amikor érik, terem a dolog, akkor elrakjuk azokra az időkre, amikor nem érik, és hogy tudjunk jó ízeket, jó dolgokat főzni azokban az időszakokban, amikor nincs friss zöldség, nem áll a rendelkezésünkre, akkor befőzünk. Na de ugye Krisna hitnek nagyon fontos része a főzés.
Szokták is mondani, hogy ez egy konyhavallás, de mi ezt büszkén vállaljuk. Mi?
Igen, igen, azért vállaljuk, mert ugye hát a szentírásainkban Krisna elmondja, hogyha nekem ajánlasz föl ugye olyan dolgokat, amelyeket én elfogadok, akkor én ezt fogom fogadni.
És a fő az odaadás.
Igen, és akkor az a lényeg, hogy ugye Krisnának főzünk mindent. És igen. Mert ő adja ezeket a dolgokat. Nem magunknak, hanem ő neki, ez a meditációnk. És amikor fölajánljuk neki, akkor ő kegyesen ugye ráveti a pillantását, de neki ezek az anyagi dolgok, materiális dolgok ugye nem kapcsolódik hozzájuk, csak az odaadásunk, amit elfogad ebből az ételből, a többit azt meghagyja kegyesen nekünk. És ugye mi ezt elfogyasztjuk. Tehát ez a Krisna hitnek egy alaptézise, hogy Krisnának felajánlott ételeket fogyasztunk, és minden dolgot, amit csinálunk, neki tetsző módon csináljuk. Szóval nem használunk olyan alapanyagot, hogy amelyek ugye hús, a gomba, a hagyma, ilyen dolgok, ezeket mindig megkérdezik az emberek. De hát miért nem? Mert a hagyma is növény, meg a gomba is, úgy félig
hát,
növény.
De Krisna nem szereti.
De Krisna kifejezi, hogy ő ezeket nem eszi meg, nem fogadja el. És ezért igen. Nem is csináljuk.
Igen.
Akkor ugye, hogy készítjük el, hogy tiszta körülmények között, mindig, amikor sokszor van, hogy csinálunk ilyen, jönnek ugye az Ökovölgy alapítványon keresztül jönnek emberek, és akkor nézik, hogy akkor eljönnek ide, hogy érdeklődjenek a vegyszermentes tartósításra, és akkor belépnek a konyhába, és azt a mindenit, itt milyen csodálatos minden. Ugye az egész Krisna völgynek a szívébe van, gyönyörű, világos, nagy ablakokkal, egy olyan hely, ahol ugye nem úgy szokták úgy meg, hogy ez egy élelmiszerüzem, tehát, hogy ez egy egész olyan, mint egy ilyen patika, és akkor ez azért van, mert ugye Krisnának főzünk az ő elégedettségére, és fontos a tisztaság.
Vannak a standardek, amiket ebből nem lehet engedni.
Igen. Akkor mindenki, aki itt főz, és aki ellátja Krisna völgyi termékeket, akkor ők bakták. Szóval ők gyakorló bakták, Krisna hívők, akik tudják azt a dolgot, hogy nem kóstolunk bele az ételben, mielőtt felajánlottuk, nem, mit tudom én, a különböző tisztasági sztenderdeket maximális módon betartjuk, a külső és belső tisztaságra figyelünk, ami azt jelenti, hogy ugye mindannyiunk gyakorolja ezt a Krisna hitet, nem csak úgy, mit tudom én, éppen bejöttünk és dolgozunk, hanem értjük, hogy ez egy szolgálat Krisna felé, a közösségünk felé, azok felé, akik itt élnek, meg hát azok felé, hogyha Krisna völgyi terméket nézünk, akik kint Budapesten, vagy bárhol az ország bármely pontjában megveszik ezeket a termékeket, mert ez egy áldás, ugye praszádam, az azt jelenti, hogy Krisnának a kegye.
Igen.
És amikor ezt elfogyasztjuk, akkor az azt jelenti, hogy Krisna valamilyen módon adja ezt a kegyét nekünk, valamilyen módon adja ezt a dolgot, több formában megteremtette hozzá az alapanyagot, elhozta hozzánk azokat a hívőket, akik ezt megcsinálták, adja a szeretetünket,
igen.
Ezt ő adja, és várja, hogy mi is adjuk,
igen.
És akkor mi is adjuk, és mivel felajánljuk neki ezeket az ételeket, mert minden dolog, amit itt készítettünk, Krisna völgyi, be a kis üzembe, az praszádom, úgy megy ki.
Mármint ami kifelé. A közösségünk
igen. Ami meg ugye félkész termék, vagy olyan termék, amelyek a Isten szobroknak az imádatához kell, ezek nem.
Azokat nem,
hanem ajánljuk föl, igen, mert azok félkész termékek, és később fogják a hívők elkészíteni abból a ízletes ételeket, és akkor ez ilyen formában egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az embereknek prédikáljunk. Ugye, hogyha megnézünk egy krisnavölgyi terméket, akkor ránéz az ember az üvegre, és az első dolog, amit elolvas, hogy krisnavölgy. Szóval nem is az, hogy krisnavölgyi, hanem krisnavölgy a terméknek a neve, ez a neve, és nagyon figyelünk arra, hogy ugye most ez a, hogy ne legyen, tehát erőszakmentes legyen az étel. Nincs benne tejtermék, amit nem tudunk olyan módon ugye erőszakmentes tejterméket tenni az ételeinkbe, és nem is akarunk, hanem ezek vegán ételek, ami azt jelenti, hogy egyetértünk avval, hogy a nagyipari tejtermelés ez nem egy jó dolog, és nem fogjuk ezt támogatni. Ez az egyik fontos dolog. És minden, amit az emberek amit kintre termelünk, azok mind-mind felajánlott ételek. És nagyon sokszor, tehát vannak készételeink is.
Karmamentes.
Karmamentes ételek. És vannak olyan ételeink is, amelyek készítelek, csak meg kell melegíteni, és akkor már egy tányér praszádam van az asztalunkon.
Igen, nagyon jó. Szóval... Szokták sokan emlegetni, vagy felhozni, ugye jó, nem esznek húst, mert ugye az erőszak, de hát ugye a répa is élő lény, ugye azt is megölitek, szóval erre mit szoktál válaszolni? Biztos te is sokszor megkapod ezt a kérdést.
Hát igen, volt egy ilyen beszélgetésem egyszer egy ilyen emberkével, aki ezt promotálta, hogy ez a húsevés, és ez nagyon fontos, és mi, miért vagyunk ilyen ostobák, hogy nem, és akkor én mondtam neki, azt hiszem, hogy talán lehet, mert ezt említettem neked, vagy egyszer beszélgettünk erről, hogy mondtam, hogy mindenki, aki eszik húst, biztos, hogy eszik mellé valamit, nem csak húst eszünk, tehát az eszünk valamit, és hogyha valaki ostoba, hogy nem eszik húst, akkor legalább csak fel annyira ostoba, hogy csak a köretet eszi meg. Mert ha valaki a húst eszi, akkor kétszerűen ostoba, mert a köretet is megeszi. Meg a... Szóval minden jár valami visszahatással. Nem lehet olyan a világon, hogy te kihúzol egy répát, akkor az nem jár visszahatással. De Krisna mondja a szentírásainkban, hogyha szeretettel és odaadással ajánlod fel ezeket az ételeket, akkor én ezt mert én teremtettem, a törvényt is én teremtettem, az élő, azt téged is én teremtettelek, minden a répát is, igen. Ami azt jelenti, hogy én nekem megvan a hatalmam hozzá, hogy ezt elvegyem azt a visszahatást, amit te abból kapsz.
Igen.
De egész más, amikor valaki olyan élőlényeket, akik fejlett tudattal rendelkeznek, ölnek meg, azért, hogy a nyelvüket kielégítsék. Szóval vannak bizonyos dolgok, az összes szentírásunkban, nem csak nekünk, hanem más vallások szentírásaikban is, benne van az, hogy Isten mit ad az embernek táplálékul. Ez felsorolja.
Igen.
És ott...
Hát ugye a Bibliában, ugye Ádámnak és Évának vegetáriánus életmódot írt elő, igen, az Úr. Ugye azt mondták, hogy minden fának a gyümölcsét megehetitek, kivéve ezt a kettőt, azt ebből lett a balhé, de ez egy további történet, igen, de a lényeg azt nem mondta azt, hogy az állatokat megölhetitek. És
igen, de érdekes módon a Védákban le van írva, hogy kik azok, akik ezt megtehetik, és kik azok, akik azt megteszik, és milyen visszahatálósokkal jár az. Tehát Isten nem mondja, hogy nem eheted meg az állatokat, hanem csak azt mondja, ha megeszed, akkor ez lesz a következménye. És ezek ehetik, és mert azért, mert ők megkapják ezt a visszahatást.
Igen. Hát a Védákban benne van az, hogy mondjuk meg lehet ölni a kecskét, ugye újholdkor, de egy olyan mantrát kell a fülébe súgni, ugye, hogy oké, most én ölek meg téged, a következő életben te fogsz engem megölni. Tehát nyilvánvaló a Védáknak az a rejtett szándéka, hogy az emberek gondolják végig, hogy megéri-e. Hát igen, nem éri meg.
Igen.
És inkább tartózkodjanak még a kecske megülésétől, és aztán a tehénről ne is beszéljünk.
Igen. Na most menjünk vissza
a
befőzéshez.
Menjünk vissza a főzőkanálhoz.
És az a lényeg, hogy mi nekünk ez fontos, hogy akkor olyan ételek menjenek innen ki, amelyek tiszta körülmények között készültek. Két oldalról is, mert ugye egy az, hogy a közösség tagjainak, meg ugye az Isten szobroknak, vagy murtiknak visszük az alapanyagokat, a féltermékeket, és amellett meg azoknak az embereknek adjuk oda a krisnavölgyi termékeket, akik akik meg ezt tudják nagyon értékelni. Igen. Szóval most is volt ez a háromnapos búcsú, és nagyon sok jó visszajelzést kaptunk, az emberek csak jöttek, csak egy történet röviden.
Na, mesélj.
Hogy egy német, illetve jött egy nő, egy ilyen középkorú nő, és akkor ugye telefonján nézte, mert ugye a webshopban fönn vannak a krémek, és nézte, és közben ugye úgy volt, hogy valahogy úgy előtte beszélt valakivel, és a lánya Németországban valahogy úgy itt voltak múlt nyáron, és kaptak, vagy vettek krisnavölgyi termékeket, és akkor kérdezte az anyját, hogy ott vagy most a búcsúban? Igen. Akkor vegyél már nekem ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor vett egy csomó mindent a nő, és akkor mondtam, hogy miért nem rendeli meg a webshopból, és mondta, hogy de ez neki most kell, mert hogy ugye az anyja utazik hozzá ki, és most ő neki ez most kell, mert ez annyira bírta, és most egy csomó ideig már nem kapott, és most akkor most megint egy...
Hát nagyon, igen, nagyon. Hát ez egy veszélyes dolog, mert aki megkóstolja, az rászokik. De hát ettől viszont nem lesz semmi baja, sőt,
igen.
Lelki fejlődést érhet el. Hát még itt záró témaként én azt kérdezem, hogy mik a közvetlen terveid. Úgy hallom, hogy egy kicsit a szolgálatod módosulni fog a jövőben, és akkor erről is egy kicsit beszéljünk, mert ez is ide tartozik, valahol az evéshez tartozik ez is.
Igen, még egy közbevetnék egy témát,
igen.
Hogy esetleg még egy pár mondatot mondanék arról, hogy egyáltalán hogy tartósítunk. Mert ugye a vegyszermentes tartósítás volt a téma,
igen.
És akkor elmondom, hogy mi ezt hogy csináljuk.
Jó.
Jó, mert...
Főleg, hogy a például a spenótot hogyan lehet.
Igen, tehát az a lényeg, hogy amit mondtam, hogy először is el kell képzelni, hogy milyen lesz az étel, mit érdemes, hogyan tartósítani. Szóval spenótot azt nagyon, tehát mi a bazsalikomot is rakunk el olajban például, és ez csak annyi, hogy megmosod a leveles zöldséget, olajba megfonnyasztod, az olajjal együtt berakod egy üvegbe, úgyhogy ellepje az olaj, de nem szabad telerakni az üveget, mert különben kijön a dunsztolásnál, és akkor úgy kell, hogy olyan nedves dunszba, hogy ellepje az üveget a víz, akkor kiforralod. És nem kell sok, egy 8-10 perc.
Például a bazsalikom is kibírja ezt?
Igen. És a bazsalikom meg ugye bármit, amit használsz tésztába, vagy pizzára, vagy bármi, akkor persze nem lesz olyan, mint a friss bazsalikom, de úgyis, amikor pizzát egy kicsit megsütöd, jó, persze szokták, hogy frissen rakják a bazsalikom levelet a pizzára, de ez teljesen olyan, tehát egész más íze van, mint a fagyasztott bazsalikomnak, meg a minden másnak.
Persze.
Akkor... Szóval, hogy általában mindent sterilizálunk, ami azt jelenti, hogy hővel a legjobb sterilizálni otthon.
Igen.
És megpróbálunk mindent úgy sterilizálni, hogy természetes módon kisterilizáljuk a kupakokat, az üveget is, ez nagyon fontos. És amikor tesszük bele a különböző dolgokat, akkor úgy lehet nézni, hogy akkor mit tudom, csinálunk féltermékeket, késztermékeket, ezeket mind töltjük, és utána nedves dunszba szoktuk általában. A magas cukortartalmú termékeket, mint lekvár vagy szörp lehet száraz dunszban csinálni, de én mindig azt szoktam csinálni, hogy még a szörpöket is, meg a lekvárt is kidunszolom
nedves dunszban, mert ez gyakorlatilag egy pasztorizálás.
Igen. Ami azt jelenti, hogy betesszük az üvegeket egy edénybe, annyi vizet töltünk rá, hogy ellepje legalább két újnyira,
és
fölforraljuk, és bizonyos ideig forraljuk a megfelelő terméket.
Hát én csak azt szoktam csinálni, hogy felforralom, elzárom, hogy benne hagyom lehűlni, azaz, hogy már kap azzal elég hőt.
Egy lekvárnak az jó, de például biztos...
Egy lecsónak nem biztos.
Igen.
A lecsomból általában 10-20% meg szokott romlani.
Na azért, mert nem főzünk eleget. Mi nem szoktuk csinálni például a lecsót, hogy nem is főzzük meg a paprikát, hanem csak éppen, hogy megrogyik a paprika egy kicsit, és már tesszük a forrón az üvegbe, és dunsztoljuk kb. 10-15 percig.
Uh-huh.
És akkor utána lezárjuk, és úgy hagyjuk, de az azt jelenti, hogy addigra megpuhul a paprika is.
Igen.
Tehát, hogy nem érdemes főzni egy lecsót, és utána még dunsztolni, mert nagyon szétesik. Tehát nekünk előre kell gondolkodni, hogy az a zöldség mennyire lesz puha a végén.
Uh-huh.
Szóval általában minden nedves dunszba csinálunk, értünk, ez egy fontos, lényeges eleme.
Jó, hát köszönöm ezt a technikai tájékoztatót, és akkor a terveidről egy picit.
A terveim az, hogy ugye amikor ide költöztem Budapestről, elég hosszú ideig ugye az volt a szolgálatom, éttermeztem, vagy ételt osztottunk, de erre kértek föl, hogy fejlesszem a krisnavölgyi termékeket föl. Most eléggé sok van, tehát 46
fél termék. Az elég sok.
Az elég sok.
És ebben nincs benne a félkész termék.
A félkész termékek az nincsenek, meg az
más. Egy más vonal.
Igen, ez a kész termékek, tehát a szörpök, a készételek, a csatnék, a savanyosságok és minden más. És emellett még csinálunk olyan termékeket, amelyeket csak a közösség részére itt megvásárolhatóak, mert vannak olyan zöldségek, vagy olyan, mint mondjam, chili dömping van, és akkor el kell raknunk valahogy, ami ide szoktunk a baktáknak készíteni, de ezt most elértük, ez a határ. Nem akarunk többet, van sok ötletem még, de amennyit meg tudunk itt csinálni, itt van a határ. És úgy éreztem, eleve egy felkérésnek is eleget tettem, hogy elkezdjük itt az ételosztást jobban. Itt volt ételosztás valamennyire, de hogy még jobban és erősebb legyen a ugye az ételt az életére alapítvány kért föl erre a dologra, és én már dolgoztam ebbe az alapítványban már dolgoztam, és mivel egy barátom vezeti, ő megkért, hogy akkor itt kezdjük el erősebben az ételosztást csinálni, és akkor elvállaltam, és akkor most ezt fogjuk itt
fejleszteni.
Igen.
És hol osztjuk, tehát Krisna, hogy hol oszt ételt? Ugye Budapesten van a budapesti templom, és akkor az...
Igen, most a budapesti templom úgy tudom, hogy 5 helyen osztanak, vagy 6, lehet, hogy 6, de itt most úgy van, hogy egy ilyen humoros, mert hogy az egyik települést úgy hívják, hogy 2 hely, és most 3 helyen osztunk, az egyik 2 hely. Marcaliban osztunk, és még 2 helyen, és még Horvátkúton.
Értem. És hát akkor ezek szerint itt is vannak rászorulók.
Igen, itt hát Somogy, és itt ugye ez a rész, ez a délnyugati régió, nem annyira nagyon elmaradott, nem annyira szegény, elég agrár beállítottságú rész, de azért nagyon sok
öregek,
nagyon sok ember él mély szegénységben. Aha. És és a
hány adagot osztunk ki egy
jelenleg 200 adagot osztunk naponta.
Tehát minden munkanapon osztunk?
Minden munkanapon, hétfőtől péntekig, ami azt jelenti, hogy a 4000 adag körül egy hónapban. Jelenleg. Aztán jövőre már megpróbáljuk ezt még, ugye, mert most ezt igényeltük meg az államtól, normatíva.
Igen, talán a hallgatók kedvére el kell mondani azt, hogy az állam azért segíti ezt a tevékenységet a nyersanyag finanszírozással, de egyébként minden ilyen fejlesztés, meg a ott dolgozók fenntartásához szükség van adományokra, úgyhogy sokan támogatják ezt, és a utcai adománygyűjtőink számára is ez egy nagyon fontos feladat, hogy ezt a bizonyos teljes üzemet, ezt finanszírozni tudjuk. De kétségtelen el kell ismerni, sokan nem tudják, hogy az állam igenis nagyon is támogatja ezt az ételosztást, de nem 100%-ban. Tehát kell az emberek jó indulatára és adományaira továbbra is szükség van.
Igen, itt ezt azért mondtam, mert hogy ugye ez központilag van, tehát nem oszthat bárki ételt bármennyit, ahogy akarja. Persze. Lehet. Ezt nem szokták, hanem általában az, mivel már egy régóta, 20 éve osztunk ételt Magyarországon, lehet, hogy több mint 20 éve, akkor ugye elég államilag elismert ételosztó szervezet az ételt az életér alapítvány, és ezért ugye mindig az a dolog van, hogy mivel ez államilag vezérelt dolog, akkor mindig egy ilyen... egy ilyen módszeren keresztül, és most jelenleg ennyit vállaltunk, hogy ennyit tudunk osztani, de lehet, hogy jövőre már többet fogunk tudni, de ez befektetés kérdése is.
Reméljük, hogy lesz rá keret is. Hát nagyon szépen köszönöm a nagyon sok érdekes történetet, meg információt, amit kaptunk. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, és hát ez volt a Góranga, az Indiai Védikus Kultúra magazinja, és hát viszont hallásra. Góranga.
Góranga.
Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe.
Radhe, Radhe, Govinda, Govinda, Radhe.
Radhe, Radhe,
Radhe.
Radhe Radhe Govinda Govinda.